Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. A Magyar Egyiptomi Baráti Társaság ezen műsorának Venamon beszélgető rovatával jelentkeztünk, vendégünk pedig Mászen Ildikó, a Ruprecht Karls Universität Heidelberg egyik egyiptológusa, az egyetem egyiptomi gyűjteményének a kurátora. Az egyiptológiát itthon Magyarországon végezte, majd Heidelbergbe költözött, és ott az egyiptomi gyűjteménynél helyezkedett el. Mielőtt azonban a beszélgetést megkezdenénk, néhány társasági hírre szeretném fölhívni a figyelmüket. Szeptemberi ülésünkön több programpont is volt, részben a SZIPEC konferenciáról tartottam mintegy fél órás beszámolót, hiszen nagyon sok izgalmas, érdekes kérdés merült fel ott a konferencián. Nem csak az európai, amerikai gyűjteményeknek a helyzetére, kutatásaira, problémáira került sor, hanem a jelenlegi Egyiptomban megnyílt múzeumok, és azon belül is a kairói nagy tervezett múzeumoknak a terveiről, illetőleg ezek megvalósulásának a jelenlegi állapotáról is hallhattunk előadást, beszélgettünk róla. Az ülésnek a következő részében dr. Fodor Sándorról emlékeztünk meg, aki elnökünk volt, és tragikus hirtelenséggel halt meg, és a helye nagy ürességet hagyott a társaság életében, többek között új elnök választására is szükség van. Ennek az időpontja, mikéntjének a megbeszélése volt a harmadik programpontja az ülésünknek, és a kibővített elnökségi ülésen az ott jelenlevő tagokkal közösen arra döntésre jutottunk, hogy közgyűlést tartunk, előrehozott közgyűlést, hiszen februárban szoktuk a közgyűlésünket tartani, ez a helyzet azonban rendkívüli helyzet. A novemberi ülésünknek a keretében közgyűlést is tartunk, és ezen közgyűlésnek a programja az elnökválasztás lesz. Megválasztottuk ehhez azt a bizottságot, amelyik a tagságnak a javaslatait összegyűjti, és ennek alapján előterjeszti majd az elnökségre javasolt személyeknek a listáját, illetőleg számos egyéb tervről is beszéltünk, többek között arról a tervről, hogy jövőre lesz 20 éves a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, melyet szeretnénk megünnepelni, és egy olyan könyvvel szeretnénk ezt megünnepelni, ahol az elmúlt évtizedek egyiptomi élményei, tapasztalatai lennének leírva, magyar szemszögből, turisták, kint dolgozó személyek, hogyan látták, milyennek találták Egyiptomot a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es, vagy akár a 2000-es években. További témákról is beszélgettünk, például a kairói óvodának a kérdéséről, mely egy angol óvoda, délutáni óvoda, ingyenesen azok számára nyújt egyik tagunk, Nagyar Ida segítséget, akik az utcán tengődnek, lengődnek, iskoláskorú gyerekek, vagy még annál is kisebbek, részben angolra tanítja őket, részben pedig játszik velük, ezzel neveli, szemléletüket formálja. És a társaság tagjai, akinek kedve van, megteheti, már nem használt ruhákkal, játékokkal szeretnénk, hogyha segítené. Mindezek után térjünk rá tehát a mai adásunknak a témájára. Kedves Ildikó, szeretnélek megkérni, hogy mutasd be magadat, illetőleg meséld el, hogy hogyan kerültél Heidelbergbe.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Mászen Ildikó vagyok, én itt születtem Budapesten, és itt is nőttem fel. Az ELTE-t végeztem egyiptológia, germanisztika és német tanári szakon. És Heidelbergbe először az egyetem alatt kerültem ki egy ösztöndíjjal, egy fél évre, és már akkor nagyon megtetszett, és elhatároztam, hogy diplomázás után majd kint szeretném folytatni a tanulmányaimat. Így a lediplomázás után kiköltöztem, és a Heidelbergi Egyetemen kezdtem elírni a doktorimat.
Milyen témából írod a doktorit?
A doktori témám a jogi orákulumok és az úgynevezett bűnbánó sztélék az ókori Egyiptomban.
Mit értünk a bűnbánó sztélé alatt?
Ez egy nagyon furcsa csoport, így a egyiptomi történelemben belül, tehát ezeket egy ilyen kő tömböket kell elképzelni, amire az egyiptomiak szövegeket írtak, illetve képeket véstek, és ezek a szövegek fura módon ilyen félig meddig ilyen bűnbánó szövegek, ahol az illetők leírják, hogy hát valami rosszat cselekedtek, az Isten megbüntette őket, és hát könyörögnek az Istenhez, hogy bocsásson meg, illetve néhol azt is leírják, hogy az Isten megbocsátott, és hogy milyen kegyes. És ez egy nagyon fura csoport, mert az egyiptomiak főleg próbálták inkább eltusolni a bűneiket, mint hogy mindenki szeme láttára kirakjanak egy szöveget, hogy ők bizony vétkeztek.
És milyen bűnökről tudunk, miket vétkeztek?
Ez valószínűleg abból adódik, hogy mivel eredetileg nem nagyon beszélnek róla, hogy ezeket a bűnöket nem nagyon konkrétizálják. Tehát próbálják inkább körülírni, vagy hát így félig meddig csak így utalni rá, úgyhogy ezt igazából nagyon nem tudjuk, csak sejteni lehet. Például az egyik sztélén olyasmi megnevezés található, hogy a női beszéd miatt, hát ilyenkor arra gondol az ember, hogy lehet valami petyka jellegű dolog, tehát ezt még biztosan nem tudjuk.
És milyen büntetéssel sújtották az istenek, és milyen istenek sújtották őket büntetéssel?
A büntetés főleg úgy nyilvánul meg, hogy az ember valamiféle rossz dolgot ilyen isteni büntetésként értelmez, például esetleg lehet ez kígyómarás, vagy egyéb csapás, és hát ezeket alapvetően úgy gondolják, hogy ezeket az állatokat a istenek küldték, és például esetleg egyik szövegben vakságról lehet olvasni, ami valószínűleg szintén kígyó vagy skorpiómarás okozta a vakság lehetett.
És melyik istenekhez könyörögnek? Kiket kérnek, hívnak segítségül?
Az istenek között nagyon sok a helyi, illetve hát ezeket a munkás falvakban élő emberek tiszteltek. Például az egyik tipikus a megszemélyesített Elkhorn csúcs, ez egy hegycsúcs ott a Királyok völgye környékén, és ezt a hegycsúcsot egy megszemélyesített istennőként tisztelik, illetve egyéb kisebb istenek, mint például Ptah vagy Hathor.
Hol készültek ezek a sztélék? Helyileg valamennyi Thébához köthető?
Igen, tehát a legtöbb, amiről eddig tudunk, azok Nyugat-Thébára tehetők. Hát, hogy konkrétan tényleg onnan jöttek-e, az kutatások eredményei bizonyítják, ugyanis ezek a sztélék ma a világ nagy múzeumaiban vannak szétszórva.
Van Heidelbergben is ilyen sztélé?
Sajnos nincs.
Volt egy másik szó is, a jog is előkerült, meg orákulum is. Ez a kettő pedig összekapcsolva, jogi orákulum. Mit értünk alatta?
Hát ezek jogi szövegek, ilyen konkrét esetek, ahol az egyszerű emberek egy orákulum alapján szeretnének az Istentől ilyen valamiféle jogi döntésben segítséget kérni, vagy hát, hogy egy jogi döntést az Isten kezébe adnak, és ezt egy ilyen orákulum keretein belül próbálták.
Picit magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy mit értünk orákulum alatt.
Az isteni kinyilatkoztatást nevezhetjük orákulumnak. Tehát ahol konkrétan az Istent valamiféle módon megkérdezik, és az Isten valamiféle módon, valamilyen jeladással válaszol erre a kérdésre.
Ezeknél a sztéléknél lehet tudni, hogy az Isten hogyan, milyen formában nyilatkozik, egy körmenet formájában mondjuk, vagy petíciót nyújtanak be az emberek, bűnösök?
A jogi szövegek azok földrajzi osztrakonokon, tehát cserépdarabokon találhatók, és nagy valószínűséggel ezeket a feliratozott cserépdarabokat sokszor a kérdésekkel egy körmenet alkalmával az Isten elé helyezték, és több elképzelés is van, hogy az Isten hogy adott választ ezekre a kérdésekre, esetleg, hogy előre lépett a szobor, vagy bólintott, tehát ilyen kifejezéseket lehet találni a szövegekben.
A kutatásodban mire koncentrálsz, mi az a területe ennek a kutatásnak, ami a leginkább izgat?
Ez az a rész, ahol ez a két csoport, tehát a jogi orákulumok és a bűnbánó sztélék összekapcsolódnak, tehát hogy valahol az egyszerű ember itt abban, hogy az isteneknek a keze valahol ott van a történéseknél, és ők hát bizony büntetik a bűnöket, és figyelnek a kis emberre is, és a különböző jogi dolgokba is bizony beleszólnak, és ami nagyon érdekes, hogy tehát ahol ténylegesen összekapcsolódik ez a két téma, hogy mind a két szövegcsoportban vannak olyan kifejezések, hogy az Isten hatalma, vagy kinyilvánította a hatalmát, és hogy ezáltal az emberek rájöttek, hogy hát igen, én rosszat csináltam, bevallom a bűnömet, és elmondom mindenkinek, hogy az Isten milyen hatalmas, kinyilvánította a hatalmát, és hogy senki ne merjen a fennálló rend ellen lázadozni, meg rosszat tenni, mert az Isten úgyis megbünteti őket.
Formailag ezek a sztélék mert ugye az osztrakonok azok a legkülönbözőbb formájúak lehetnek, de a sztélek között van-e formai hasonlóság, tehát van-e valamilyen szabályszerűség, ahogyan ezt ábrázolják?
A sztéléknél a legtöbb szöveg nem csak kifejezetten ezt a bűnt említi, ez egy kisebb része az egész szövegnek, valószínűleg azért is, mert próbálják nem ezt a részét hangsúlyozni, hanem össze van kötve egy himnusz jellegű szöveggel, ahol az Istenről mondanak el mindenféle szépet és jót, és hát általában ezzel kezdik az egészet, és akkor valahogy a vége, a második része felén a szövegnek megemlítik, hogy hát igen, volt egy ilyen személyes kontaktus is az Istennel, tehát ez a bűn és bűnhődés szempontjából, és akkor a végén persze megint elmondják, hogy az Isten milyen jó és kegyes, és mindenki óckodjon attól, hogy valami rosszat tegyen így az Isten számára, vagy a Istennek nem tetsző dolgot.
A heidelbergi egyiptomi gyűjteményben dolgozol, tehát a doktori dolgozat mellett másfajta munkát is végzel. Még miket csinálsz?
Eléggé belefolytam így a heidelbergi egyéb munkálatokba, tehát kiállítást szerveztünk a gyűjteményben, volt egy nagy költözés az elmúlt években, itt is nagyon sok volt a tennivaló, illetve sokszor kísértem mumiákat például Amerikába több helyen, ahova kölcsönöztünk, és több rétű ez az egész munka, és ez is, ami nekem nagyon vonzó, hogy nem csak ülök a könyvtárba és olvasok és írok, hanem sok minden egyéb munka is akad, és lehet konkrétan tárgyakkal is foglalkozni, tehát többször van az, hogy vitrínbe arrébb kell tologatni a tárgyat, kivenni, berakni, lerajzolni, stb. És ez nagyon pozitív, hogy az ember nem csak egyféle munkát csinál.
Milyen jellegű ez a gyűjtemény, a heidelbergi gyűjtemény?
Hát erről a gyűjteményről azt kell tudni, hogy ez tangyűjteményként lett már alapítva, bő 100 évvel ezelőtt az első tanszékvezető Hermann Ranke volt, aki először kapott egy bizonyos összeget, hogy bevásároljon, és hát mivel ez az összeg nem volt túl nagy, így el kellett döntenie, hogy milyen minőségű tárgyakat vesz. Nyilván, hogyha jó minőségű tárgyak mellett döntött volna, akkor kevés dolgot tudott volna hazahozni, ő ellenben közepes minőségű tárgyakat választott, és így az egyiptomi történelem elég nagy vagy sok időszakát le tudta takarni, és sokféle időből és sokféle tárgyat hozott. Aztán a gyűjtemény persze bővült mindenféle cserék, ajándékozások és főleg ásatásokból.
Milyen ásatásokról van szó?
Itt főleg a bádeni ásatásokra gondolok, ami az első világháború előtt történt, főleg Karara és Elhibetet Közép-Egyiptom környékén, és ami nagyon fontos, nagyon jó kopt anyag került elő ezekből az ásatásokból, és ez nagyon fontos részét képezi a gyűjteményünknek, ugyanis ez nagyon ritka, tehát én gyakorlatilag egy nagy múzeumról se tudok, akiknek ennyi és ilyen szintű kopt tárgyaik és gyűjteményük lennének.
Mit jelent ez a kopt tárgyak szempontjából? Milyen jellegű tárgyak, milyen tárgytípusok?
Hát ez gyakorlatilag a mindennapi életnek a tárgytípusaira lehet gondolni, tehát sok olyan dolog, amit például részben még ma is Egyiptomban fellelhető, tehát például kosarak, kenyérpecsételő, aztán persze mindenféle ékszerek, ruhadarabok, tunikák, és persze kopmúmiánk is vannak.
Most a múmiák kapcsán jöttél haza Budapestre, miket hoztatok Heidelbergből?
Most Heidelbergből nem kopmúmiát hoztunk, egy klasszikus fáraókori asszonynak, egy Montupap lányának a múmiáját hoztuk, és ő mellette még pár apró darabot, amik főleg a mumifikáláshoz kapcsolódó anyagot, tehát ilyen eszközöket, korsókat, amuletteket, ilyesmi darabokat hoztunk, illetve még egy nagyon szép kartonás szarkofágot is.
Ezek a mumifikáláshoz használt anyagok mit rejtenek magukban? Milyen célt szolgáló anyagokat hoztatok?
Például van egy úgynevezett nekrotóm, ami arra való, egy ilyen késszerű dolgot kell elképzelni, ami arra való, hogy fölvágjuk a múmiának, vagy hát a halottnak az oldalát, hogy kiszedhessük a belső szerveit, vagy például olyan edényeket, amikben tárolták a mindenféle belső szervet, vagy pedig balzsamozó anyagokat, ilyen kis kiöntővel rendelkező edénykét, amivel így a például orrüregen keresztül lehet balzsamozó anyagokat betölteni a fejbe, koponyába. Amulettek, amiket ugye a pólya közé tekerték, a bepójálásnál elhelyezték a test különböző részein ezeket az amuletteket.
És van a múmia, illetve a koporsója, aminek nagyon különleges története van, a kutatók éjszakáján erről hosszasan meséltél. Most egy kis szünet következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, Venamon beszélgető rovatunkban járunk, és Mászen Ildikóval beszélgetek, aki a Heidelbergi már említett egyetemről érkezett, a Múmiák Világa kiállításra, az egyiptomi gyűjtemény fő kurátorával, Dina Faltingszal együtt. Nem csak a Múmia Világa kiállításra kölcsönöztek Heidelbergből műtárgyakat ide Magyarországra, hanem a szegedi egyiptomi kiállításon is látható több heidelbergi tárgy, tehát hogyha valaki erre a gyűjteményre kíváncsi, akkor például érdemes megnézni a Ptolemaiosz-kori Jed Hor mintpapnak az áldozati tábláját a Móra Ferenc Múzeumban, amelyik egy nagyon szép, nagyméretű mészkőből faragott áldozati tábla. Különlegessége, hogy két asztalra helyezték ezen a táblán a felhalmozott ételeket, különböző formájú kenyereket, marha combot, bordákat, libát vagy kacsát, gyümölcsöket, gránátalmát is többek között, zöldségek közül az uborkát lehet rajta látni, és lehet látni egy anh, tehát egy életjelet is, ritkán szokott áldozati táblán szerepelni, emblémaként is használták, és előfordul sírokban, szalmából és sóból készítve, mint áldozati ajándék. Ez például tőlük érkezett, vagy a Fekete Házból is tudok példát hozni. Mindjárt, ahogy belépünk az emeleti kiállító térbe, az első vitrínben látható egy olyan szokatlan tárgy, amelyik talán egy katonát ábrázol, egy egyiptomi szoknyás, megnyúlt, vékony alak, nagyon szokatlan hajviselettel, ezért gondoljuk, hogy elképzelhető, hogy katona, mert katona ábrázolásoknál látunk ilyen hajviseletet. Maga a szobornak az összetétele, az anyaga is szokatlan, nem bronz ugyanis, hanem a korábbi időkből, középbirodalom, sőt még a második átmeneti kor, meg előtte az első átmeneti kor, óbirodalom idején szokásos részből készült, tehát ez egy részvegyület, de még nem bronz, és egy olyan tárgy, ami ritkán szokott fönnmaradni, hiszen a fém nagyon értékes anyag volt, ha már nem volt rá szükség, akkor beolvasztották. Akkor maradtak fönn, illetőleg maradnak fönn Fémtárgyak, amikor ezek sírba kerülnek, vagy templomba fogadalmi emlékként, ez is feltehetően egy ilyen fogadalmi emlék volt. A kükládokban találhatók ugyanis szentélyekben ilyen Egyiptomból származó bronzfigurák. Ugyaninnen az emeletről, a másik teremből szeretném fölhívni a figyelmet. A Gararai temetőnek az emlékei közül itt nagyon egyszerű dolgokat, csipeszeket lehet például látni, visszacsatolható gyűrűre rakva, és ezek a kopt időszaknak a korai fázisában, 5.-8. században voltak használatban. Az egyiptomi öltözet részeiként, ugyanis a csipesz rendkívül fontos volt, hogy mindenkinél ott legyen, mezitláb jártak, könnyen belevent egy szilánk vagy tövis a lába, és ezt el kellett távolítani. No, erre a célra szolgáltak a csipeszek, amiket nem csak magukban hordtak, valamilyen módon rögzíteni kellett, és így gyűrűre rakták, lánc is volt, illetőleg még egy másik eszközt is nagyon gyakran ezzel együtt a felerősítettek erre a bizonyos gyűrűre, nevezetesen különböző méretű tűket is, hiszen a tövisek eltávolításában ezeknek is fontos szerepe volt. Az orvosi eszközök révén még egy szondafejre is szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik egy kaparó kanállal van ellátva a túloldalán, nem véletlenül. Az egyiptomi orvosi tudománynak egyik nagyon fontos területe volt a katonáknak a kezelése, és ugye a katonáknál a nyílhegyek gyakran az ember testébe érnek, amiket onnan el kellett távolítani. Ezeknek a helyének a megtalálása, a széleknek a megtalálása a szonda segítségével történt, azzal tapogatták ki, és a kanál segítségével lehetett kiemelni. Persze nem csak nyírhegyeket, hanem egyéb dolgokat is, vért, gennyet és egyebet is el lehetett velük távolítani. Illetőleg még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ez pedig egy sminkelő eszköz, ami egyúttal a smink anyagot tartalmazó kis edénykének a lezárására is szolgált. A korai időszakban a kóledényeknek megvolt a maguk szabályos, hasas edényformája. Az új birodalom korában azonban nagyon gyakorivá váltak a hengerformák, és egy ilyen hengerformának a lezárására szolgálhatott az itt kiállított Heidelbergből származó sminkelőeszköz is. Nem csak a sminknek a felvitelére, ugye a fekete és a zöld festéket helyezték el a szemen, a feketével húzták ki a szemnek a körvonalát, illetőleg mivel a praktikus dolgokat és a szép dolgokat szerették az egyiptomiak összeolvasztani, ezért sminkvonalat is húztak, hogy minél szebb legyen a szemük. És még egy tárgyra szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik ismét csak a Móra Ferenc Múzeumban található, az egyetlen barátnak a szobra, akinek a nevét nem ismerjük, de aki egy nagyon szép, az óbirodalom végére jellemző stílusban, úgynevezett második stílusban elkészült szobor, amelyiknek megint csak érdemes megnézni a parókáját. Azt a parókát, ahol vízszintes fürtökbe rendezve egymás alatt lépcsőzetesen jelennek meg a hajfürtök. Most viszont térjünk vissza a Múmia Világa kiállításra, hiszen ezért érkezett Ildikó ide, és a zene előtt említettem egy bizonyos múmiát, amelyiknek nagyon érdekes története van, és a kutatók éjszakáján erről Ildikó egy előadást is tartott. Mi mindenen ment keresztül ez a múmia már azután, hogy ide Európába megérkezett?
Hetepamun múmiája érkezett most ide Magyarországra, Budapestre. Őről azt kell tudni, hogy egy Montu papnak a lánya volt, körülbelül a 25. dinasztiában élhetett, tehát ez időszámításunk előtt 700-650, tehát 25. dinasztia második fele inkább. Nagy valószínűséggel Nyugat-Tébában temették őt el. Egészen biztosan nem tudjuk, hogy hogyan került Európába, de hát azt lehet sejteni, hogy a 19. század első felében, mikor ugye sok gyűjtő járt Egyiptomban, akkor valaki őt elhozta. Ahonnan nyomon lehet az ő történetét követni, az egy 1883-as hát egy számla, ahol egy Gabriel von Max nevezetű festő és gyűjtő ember megvásárolja ezt a múmiát, egyéb dolgokkal együtt, például ezzel a kartonás koporsóval együtt, amit szintén most elhoztunk, bár ők ketten nem összetartoznak, tehát Hetepamunnak egy másik koporsója van, ami most Heidelbergben maradt. És hát innentől bekerül ennek a Gabriel von Max nevezetű úriembernek a gyűjteményébe, és ő 1900, hát nem ő, hanem a családja a halála után 1917-ben a Mannheimi Reisengelhorn Múzeumnak eladja gyűjteményét, és hát így kerül a röviden REM-hez. És 1935-ben történik egy nagy körcsere a különböző bádeni múzeumok között, és hát ez a körcsere alkalmával kapja meg a heidelbergi tangyűjtemény a Gabriel von Max gyűjteményéből az egyiptomi tárgyakat, és hát így került sok szép más tárgy kíséretével együtt Hetepamun is a mi gyűjteményünkbe. És a 1935-ös csere után a következő, ahol nyomon lehet követni az ő történetét, 1965-ben egy fogorvosi vizsgálat készült, tehát megvizsgálták az ő fogsorát, tehát egy fogorvos professzor, és megállapította, hogy hát eléggé rossz állapotban vannak a fogai, amit arra vezetett vissza, hogy Egyiptomban ugye sok a homok, és a táplálkozás ilyen szempontból eléggé nehézkes homok nélkül megoldani, ami ugye ahhoz vezet, hogy a fogak is eléggé hamar elkopnak.
Utána már nyugalom fogadta ezt a szegény múmiát?
Hát a következő években sem volt annyira nyugodt az ő pihenése, ugyanis az 1970-es évek elején költözött a tanszék, ami azt jelenti persze, hogy a gyűjtemény és a gyűjtemény raktár része is költözött. Ellenben hát az új helyen nem volt elég hely ahhoz, hogy az összes múmiát rendesen eltárolják. És ezt a problémát úgy oldották meg, hogy a múmiákat, Hetepamunt és pár társát is egy magángyűjtőhöz küldték, így került ő az Eiffel-hegységbe, ehhez a magángyűjtőhöz, és hát az elkövetkezendő 20 évben ott pihent, lassan elfelejtődve, ugyanis ami nincs a szemünk előtt, meg nincs helyben, hát azt az ember könnyen elfelejti. Aztán 1990-ben jutott az embereknek megint eszébe, hogy hát nekünk múmiáink is vannak, amikor ugyanis a Frankfurti Senckenberg Múzeum egy múmia kiállítást szervezett, és ennek a kiállításnak a keretében az egyik egyetemi munkatárs szemináriumot tartott múmiákról, egy göttingeni patológus professzorral együtt, és hát meglátogatták az Eiffel-hegységben a múmiákat, és el is hozták őket, átkerültek Frankfurtba, és Frankfurt után pedig Göttingenbe ehhez a professzor úrhoz. És hát a utána lévő szintén egy-két évtizedben ennél a patológus professzor úrnál voltak a múmiák, és hát arra vártak, hogy megvizsgálják őket szépen lassan egymás után, csak hát sajnos sosem volt rá pénz. Ezt a problémát úgy lehetett megoldani, hogy egyenként kikölcsönöztük a múmiákat, vagy hát kikölcsönözték akkoriban, és a kölcsönzésért cserébe kaptak a múmiák vizsgálatot, illetve restaurálást, és hát így került most 2014-ben Hetepamun is sorra, és most őt is megvizsgálták, és eljött most Budapestre. Tehát a kiállítások után pedig a múmiák hazakerültek Heidelbergbe, és most már Hetepamunt is nagyon várjuk, hogy hát most már több évtized után végre megint otthon legyen.
A vizsgálatnak milyen eredményei születtek, és hogyha hazatér, milyen sors várja? Hányattatásai végre véget érnek?
Otthon Heidelbergben már várja az üres vitrin, ami a koporsója mellett található, tehát már nagyon várjuk, és jó helyre fog kerülni. A vizsgálatoknak az eredményeit sajnos még nem tudjuk, ugyanis ez egy hatalmas adattömeg, itt például komputertomográfiás vizsgálatra kell gondolni, és ez hosszú ideig tart, míg ezeket kiértékelik. Amit már lehet tudni, hogy körülbelül 25-35 éves kora között halhatott meg a hölgy, és a morfológiai vizsgálatok alapján valószínűleg egy nagyon szép hölgy lehetett. Illetve van itt még egy érdekesség is, hogy a combcsont alapján 60 éves kora fölött hunyt el, ami ugye nem lehetséges, tehát itt nagyon valószínű, szinte biztos, hogy valamiféle betegség okozhatta ezt a combcsonton való torzulást, tehát ennek a betegségnek a felfedezése is még várat magára.
Akkor most ismét zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat. Ildikó Mászennel beszélgetek, aki Heidelbergben, az egyetem egyiptomi gyűjteményében dolgozik. Milyen munkákat végzel, milyen feladatai vannak egy egyiptomi egyetemi gyűjteménynek?
Ez nagyon jó kérdés. Röviden és tömören azt mondhatom, hogy minden szinte. Tehát tényleg a legtöbb ember egy múzeumi munkával azt gondolja, hogyha van egy kiállítás, akkor az készen van, és utána nincs már vele munka, na hát ez így nem igaz. Főleg, hogyha arra gondolunk, hogy ez egy tangyűjtemény, tehát főleg arra szolgál, hogy a diákok ezeken a tárgyakon tanulhassanak. Hát nagyon sok a munka, többek között fotózás, meg a kiállítás átrendezése. Most egy nagy költözést tudtunk le az elmúlt pár évben, és hát a megnyitót készítjük még elő, tehát akkor feliratokat kell többek között még írni a különböző tárgyakhoz, újra rendezni őket, kivenni a vitrínből, lerajzolni, visszatenni, máshogy elhelyezni. Sokszor kell őket külföldre is kísérni, hogyha kölcsönözzük őket. Meg ezen kívül mindenféle kiállítás szervezések, tehát tényleg nagyon sok réti a munka, digitalizálás többek között még.
Milyen gyakoriak a kiállítások, és hol vannak kiállítások, amiken Heidelberg részt vesz? Mert ugye nálunk is részt vesz itt a Magyar Természettudományi Múzeumban, sőt a szegedi kiállításon is vannak heidelbergi tárgyak.
Voltak helyben is kiállítások, például a papirológiai intézettel együtt. 3 évvel ezelőtt csináltunk egy kis kiállítást, illetve az egyetemi könyvtáron belül volt még egy kis kiállítás, ahol az egyetemi gyűjteményeket mutattuk be hónapról hónapra. Illetve amilyen nagyobb dolog, ahol külföldön is jártunk, ugye itt a múmiás kiállítással kapcsolatban is, hogy ezek a Mummies of the World című kiállítás Amerikában turnézott, és ott is 2 múmiát és sok más egyéb mumifikáláshoz kapcsolódó tárgyat küldtünk ki, és hát őket kísértük is, és csak mi vehetjük ki ezeket a tárgyakat a vitrínből, tehetjük be a ládába, és átutazni a következő kiállítási helyiségre, és akkor ott kivenni a ládából, be a vitrínbe, megvizsgálni, hogy minden rendben van esetleg a karcolás, hogyha van, akkor azt följegyezni, dokumentálni, de hál' Istennek ilyen nem nagyon fordult elő. És hát ezáltal nagyon sok helyen jártam én is, Amerikán belül, 6 városba.
Melyik
kellett kísérni őket. Charlotte-ban, San Antonio-ban, Salt Lake City-ben, Baltimore-ban, Portland-ben, Tampa-ban. Nagyjából azt hiszem, most megvan mind a 6.
A Múmia Világ kiállítással kapcsolatban tudjuk, hogy az a kiállítás, ami hozzánk jött, Hollandiából jött, tehát nem Amerikából. És ez a kiállítás a holland kiállítástól erősen eltér, design szempontjából is, meg tartalmi szempontból is. Design szempontjából például az, hogy hogyan vannak csoportosítva a múmiák. Hollandiában tudjuk, hogy az szerint volt csoportosítva egy természetes vagy mesterséges múmia. Itt földrajzi rendben van csoportosítva, és mindezeknek a közepén tulajdonképpen egy antropológiai műhely is található, egy olyan műhely, ahol tényleges tudományos kutatás folyik a kiállításnak a fennállása idején, de ugyanakkor bizonyos részei a látogatók számára nyitottak, ők is végezhetnek olyan munkát, amilyent a természettudományi antropológusok végezni szoktak. Tartalmi szempontból pedig azért is különbözik, hiszen itt olyan mumiák is szerepelnek, amik a holland kiállításban egyáltalán nem szerepeltek. Van például Ázsiából, Kínából egy buddhista szerzetesnek a múmiája, amelyikről nagyon sokáig nem is tudták, hogy múmia a legújabb felfedezések közé tartozik, hiszen szoborként vásárolta meg a tulajdonosa, és a szobor CT vizsgálata során derült ki, szokatlanul könnyű volt a szobor, ezért CT-zték meg, hogy vajon mi lehet a titka, akkor derült ki, hogy egy buddhista szerzetesnek a múmiája van benne, aki saját magát mumifikálta. Tartalmi szempontból azért is más, mert a szövegek mások, kiegészültek, más szempontú szövegek kerültek ide, például az Andok partvidékéről származó múmiával kapcsolatban, ahol egy asszony van ölében egy-két éves gyermekkel, illetőleg a feje alatt még egy 2-3 éves gyermek is fekszik, de nem tudjuk, hogy ők milyen kapcsolatban álltak egymással. Róluk is lehet olyasmiket megtudni, hogy mivel táplálkoztak, hogy tengeri élelmet ettek. És hát természetesen a magyar mumiák közül is van egy kiállítva, és megint csak másik van kiállítva. Itt Tridentin Rozáliának a mumifikálódott testét lehet látni, aki 51 évet élt, apáca volt, és nagyon különleges, egyenlőre nyitott kérdés, hogy mi történt az ujjaival, azokkal az ujjakkal, amiket eltávolítottak, és amit aztán a teste mellé a koporsóban elhelyeztek vácott. A kérdésem tehát az, hogy az amerikai kiállításokkal kapcsolatban miben különböztek ezek az amerikai kiállítások egymástól, illetőleg konkrétan a heidelbergi anyag mennyiben volt azonos vagy eltérő?
Az amerikai kiállítás majdhogy nem egy az egyben, költözött városról városra, ugyanis hát így kontinensen belül nehéz megoldani, más városba mindig más anyagot küldeni, tehát ott mindig a helyi múzeumnak a térviszonyait mérlegelték, hogy hogy rendezzék el az anyagot, de az nem sokban változott, ellenben itt a európai turnén sokat változik a dolog, ugyanis itt a helyi múzeumok is sokszor a saját anyagaikkal kiegészítik, mint ahogy Assenban a lápi mumiákkal, illetve itt most Budapesten így a mi anyagainkkal, ami Európán belül nem megy most tovább, viszont Budapestre sikerült ezt így összehozni.
Az a heidelbergi anyag, ami Budapestre érkezett, az amerikaihoz képest mennyiben változott?
Az szinte teljesen. Úgy véltük, hogy hát azok a mumiák, akik kim voltak Amerikában, most már eleget utaztak, és most már hát ideje lenne őket kicsit nyugodni hagyni, tehát ide teljesen új anyagot küldtünk most ki, vagy hoztunk ki.
A mumia kiállításon kívül milyen más kiállításokat rendeztek Heidelbergben, akár az egyetem számára?
Tangyűjteménynek egy jó része egy állandó kiállításban látható, és ez nagyon fontos. Olyan szempontból is, hogy ez nem csak egy tangyűjtemény, hanem már egészen a kezdetektől, tehát már 100 évvel ezelőtt az alapításkor gyakorlatilag ez nyitott volt bárki számára, tehát mostanság is nagyon sok vendég jön máshonnan, tehát sok iskolás csoport, jönnek vezetésekre látogatni, emellett persze nagyon sok egyiptológus, illetve laikus érdeklődő is. És hát ez a kiállítás kronológikusan van berendezve, ami egy hát kicsit más, mert a legtöbb múzeumban általában tematikus kiállításokat láthatunk. A mi kiállításunk azért lett mindenképpen kronológikus, mert hát elsősorban tangyűjtemény, és hát a diákoknak így a legegyszerűbb nyomon követni a tárgyaknak, meg a kultúrának és a művészetnek, stb. A fejlődését.
A látogatók mennyire igénylik a tárlatvezetéseket, illetőleg maguk a kiírások mennyire helyettesíthetik a tárlatvezetést?
Még nem vagyunk teljesen készen, tehát a gyűjtemény még nincs hivatalosan megnyitva, ellenben ezeket a vezetéseket már csináljuk. Pont ezért is jelenleg még szükség van mindenképpen ezekre a vezetésekre, mert a feliratok még nem készültek el, tehát gyakorlatilag egy laikus látogató vagy iskolás csoport nem nagyon értené meg a kiállítást, csak hogyha így simán végigmenne rajta. A szövegeknél figyelünk arra is, hogy elegendő információt bocsássunk a látogatók, illetve a diákok rendelkezésére, ugyanis a utóbbi időben megfigyeltem, hogy a múzeumoknál eléggé bevett szokássá vált, hogy inkább audioguide-ot próbálnak az emberre tukmálni, ahelyett, hogy szövegeket olvassanak a falon és vitrínbe, amit én egy jó kiegészítésnek tartok, ellenben csak audioguide-dal úgy érzem, hogy nem nagyon lehet megoldani egy kiállítást, és éppen ezért szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a szövegekre is.
Magyarországon a múzeumpedagógia rendkívül sokat fejlődött, nagyon sokféle múzeum foglalkozás van. Németországban mi a helyzet a múzeumpedagógiával, illetve konkrétan nálatok a tárlatvezetésen kívül van-e más, amit igénybe lehet venni gyerekeknek?
Nálunk is vannak, illetve készülnek mindenféle programok. Ez nagyon fontos olyan szempontból is, hogy ugye nem csak a diákok számára van ez a kiállítás, illetve gyűjtemény, és igyekszünk a vezetések mellett más programot is kínálni. Épp most a múlt szemeszterben tartottam, illetve most a következőben is fogok tartani szemináriumot múzeumpedagógia címmel és témával, ahol a diákokkal szeretnénk kidolgozni a különböző tevékenységeket, programokat, múzeumshopot, illetve egyéb kiegészítéseket, mint például plakátok, feliratok, idővonal és egyebek, amik segítik a látogatók számára az egész anyagnak a megértését és feldolgozását. És többek között ennek a szemináriumnak is az a célja, hogy a diákok belelássanak ebbe a múzeumpedagógia munkába, meg hogy lássák, mi minden tartozik hozzá, és hogy maguk is a saját ötleteikkel hozzájáruljanak a saját gyűjteményünknek a menedzseléséhez.
A múzeum pedagógiai szeminárium hogyan illik az oktatásba? Az egyiptológus képzésbe, vagy nem csak egyiptológusok fognak ebben részt venni? Vagy vehetnek részt?
Nem csak egyiptológusok, bár én elsősorban egyiptológusokra számítottam, eletben más tanszékekről is jöttek érdeklődők, nagy sikere volt ennek a szemináriumnak. A legtöbben azt emelték ki, hogy végre egy gyakorlati jellegű szeminárium, ugyanis az utóbbi években kicsit az egyetemi szeminárium kínálat egyiptológián eltolódott kicsit a szövegolvasás irányába, és pont ezért volt ilyen nagy sikere ennek a szemináriumnak, illetve hogyha vagy én, vagy a főnökasszonyom Dina tart valamiféle szemináriumot, így a gyűjteményhez kapcsolódóan, akkor mindig rengeteg a diák és jelentkező, akik erre a szemináriumra szeretnének bekerülni.
Heidelbergben, a Karl Ruprecht Egyetemen sokféle szak van, nagyon sokféle fakultás, például természettudományi, jogi, gazdasági, társadalomtudományi, orvostudományi kara, illetőleg a teológiai és bölcsészkara. Ezen belül is többfelé tagozódnak, van filológia, teológia és filozófia, ide tartozik az egyiptológia, és ezen belül is az ókortudományokhoz kapcsolták az egyiptológiát. Tehát elméletileg nagyon sok helyről érkezhetnek diákok. Milyen más szakokból érdeklődnek? Lehet valamiféle trendet megfigyelni?
Igen, tehát főleg a ókortudományi tanszékekről jönnek, hát mint például régészet, vagy ókori történet, vagy ó és ős régészeti tanszékről. Főleg olyan diákok, akiknek a mellékszaka egyiptológia, és a főszaka mondjuk régészet, vagy hasonló, vagy pedig hát tanszékek közötti kapcsolat alapján ismerik a gyűjteményünket.
Az egyiptológus hallgatók miről tanulnak?
Az óra kínálata az egyiptológia tanszékeken általában attól függ, hogy a tanszékvezetőknek mi az érdeklődési köre, mivel a mi tanszékvezetőnknek inkább a szöveges dolgok az érdekesebbek, ezért nagyon sok a szöveges szeminárium, és például egy ellenpéldával élve Bécsben nagyon sok a régészeti óra, mert hát ott főleg inkább régészeti irányban mennek el a professzorok.
Visszatérve akkor a gyűjteményre. Hogyha ki szeretnél emelni egy-két tárgyat, mi az, ami a legizgalmasabb, legérdekesebb az egyiptológiai gyűjteményben?
Hát a gyűjteménynek van egy pár highlightja. Egy tárgyat szeretnék mindenképpen kiemelni, ez az úgynevezett fácános koporsó, ami tényleg egyedülálló a világon. Ő egy kopt fa koporsó. Azért fácános, mert egy fácán van ráfestve, és azért egyedülálló a világon, mert egy másik festett keresztény koporsót eddig még sehol nem találtak. Különlegessége a kopt koporsóknak, hogy egy ilyen fura tető jellegű szerkezet, vagy hát ilyen tetőformájú alakzat található a fejrésznél, és erre a fejrészre festették rá ezt a fácánt. De a fácán mellett sok más szimbolikus kép is található ezen a koporsón, többek között egy kereszt is, amin még ráadásul látható, hogy ez valahol az életfával áll kapcsolatban.
A koptokkal kapcsolatban talán nem mindenki ismeri a kopt szónak az eredetét. Ez egy görög szóra megy vissza, aigyptios, gyptios, gypti, és ez a szó az egyiptomiakat jelölte eredetileg, tehát mindazokat az őslakosokat, akik a Nílus völgyében éltek akkor, amikor a görögök eljutottak ide. Ezt a szót aztán átvették a rómaiak, és később az arabok is. Fokozatosan alakult át a kiejtése, a különböző nyelvekbe, ahogy átvették, torzult alakul, gypti, gypti, kopti, kopt lett belőle, tehát így alakult ki a kopt szó. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy az idők folyamán vallási értelmet is nyert, ugyanis Egyiptom lakossága nagyon korán elkezdett keresztényé válni, és a harmadik századnak a végére gyakorlatilag már szinte mindenki keresztény volt, úgyhogy amikor a római birodalom ketté vált keleti és nyugati területre, akkor az egyiptomiak már keresztények voltak. Mivel azonban a kereszténységnek egy speciális változatát alakították ki, szokásaik, hagyományaik eltértek a nyugati és a keleti, vagyis bizánci kereszténységtől is, ezért kiváltak az egyházból, egy önálló egyházat, a kopt egyházat hozták létre, és tulajdonképpen, amikor Egyiptomnak az arab hódítása bekövetkezett, akkor az őslakosok egyszerre voltak egyiptomiak is, és keresztények is. A muszlim arab világban tehát a kopt szó az Egyiptom lakosait és a keresztényeket is jelölte, és ebben már nem csak az egyiptomi keresztények voltak benne, hiszen a kopt egyház terjeszkedett, délre is, észak felé is, keletre és nyugatra is, tehát minden irányban koptok éltek Egyiptomon kívül is. És ez a kopt szó rájuk is ugyanúgy vonatkozott, mint az Egyiptomban lakó koptokra. De térjünk vissza a beszélgetésünkhöz, a Heidelbergi Karl Ruprecht Egyetemnek az egyiptomi gyűjteményéhez, amiből kiemeltél egy fáraókori, tényleg világviszonylatban is kiemelkedő, különleges, egyedi tárgyat. A fáraókori emlékek közül mi az, amit kiemelnél?
Az egyik nagyon érdekes darabunk egy írnok szobor. Sajnos egy fej nélküli írnok, viszont a nevét tudjuk, Imeru, és ő a második átmeneti korban, harmadik Szobekhotep fáraó alatt volt vezír, tehát elég magas rangban, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a fáraó jobb keze volt, és az a különlegessége, hogy erről a fáraóról nagyon keveset lehet tudni, és az egyik olyan dolog, ahol megjelenik ennek a fáraónak a neve, az ez a szobor. Amúgy nagyon valószínű, hogy a feje egy belgiumi magángyűjtőnél található, ezt még meg akarjuk pontosabban vizsgálni, hogy tényleg az ő feje, és ha igen, akkor nagyon reméljük, hogy valamiféle másolatot esetleg még kaphatunk a fejéről, vagy küldjünk mi is a testről, hogy így mindenkinek meglegyen kvázi az egész szobor.
Akkor, ha már a jövőnél tartunk, milyen tervek vannak a közeljövőben, vagy esetleg távolabbi jövőben a gyűjteménnyel kapcsolatban?
Az elsődleges most a megnyitás, ami még előttünk áll, de nagyon sok ötletünk és tervünk van így a gyűjteménnyel kapcsolatban. Szeretnénk továbbiakban is nagyon sok szemináriumot tartani a gyűjteménnyel kapcsolatban. Például vannak üres vitrineink is, amire úgy tervezzük, hogy itt különböző váltakozó kiállításokat fogunk berendezni különböző témákhoz, és ehhez kapcsolódóan szeretnék szemináriumot is tartani, hogy a diákok lássák, hogy lehet ilyen kiállításokat és témákat prezentálni többek között, és kooperálunk persze más egyetemekkel is, meg kiállításokkal, múzeumokkal, és nagyon sok a terv mindenféle szempontból is.
Köszönöm a beszélgetést!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.